Rádió Bézs, Budapest, 21. század.
Vendégem a stúdióban Kertes Ingrid, operaénekesnő, érdemes művész. Szervusz!
Szervusz, szia!
A művésznőt azért hívtuk be, mert tanít a Zeneakadémián, egyetemi adjunktus, nem is olyan régen doktorát, hogyha jól tudom.
Még folyamatban van.
Folyamatban van.
Igen.
És a zenei tehetséggondozásról beszélgetnénk, és arról, hogy a komoly zenét, illetve a klasszikus zenét hogyan tudjuk maivá tenni. Most egy tanár szemszögéből, egy olyan tanár szemszögéből, aki végigénekelte majdnem az összes koncertelmet a világban, nagyon sok helyen megfordultál, és hatalmas sikereket értél el. Hogy neveled a mai ifjúságot?
Nagyon összetett és nagyon jó kérdés. Röviden kéne, és velősen válaszolnom.
Szóval nem, nyugodtan fejtsd ki.
Imádok tanítani, és nagyon jó csapat van most a tanár, az ének szakon. Olyan kollégák, akikkel rengeteget énekeltem az operában, a tanszékvezetővel és Melát Andreával is rengetegszer énekeltünk az operában és koncerteken, szóval meg a többi kollégával, és nagyon megértjük egymást, egy húron pendülünk, hogy így mondjam.
Az egy fontos, és hogy egy jó csapat
nagyon,
legyen.
Nagyon fontos, így van. És azt élvezem tényleg, hogy a Zeneakadémiára megpróbálunk az alatt a két vagy három dal, vagy ária alatt, amit a felvételi hallón megérezni azt, hogy kiben csillan meg egy olyan tehetség. Ez annyira komplex műfaj az éneklés, a dal, az oratórium, az opera. Ugye nem lehet ezt még külön választani az első évben, hogy most operában fog-e valaki többet énekelni, vagy inkább a barokra összpontosít, vagy inkább a dalok állnak hozzá közelebb. Én azt gondolom, és a tanár kollégáim is biztos ők benne, és tudom is, hogy ezt gondolják, hogy dalok nélkül, tehát klasszikus dal éneklés nélkül nem énekelhet valaki fantasztikusan egy opera színpadon.
És amikor jelentkeznek, akkor mi az első benyomásod, azon kívül, hogy a hangot hallod, mire figyeltek még?
mindenképpen a jelenlétre és a kisugárzásra, és az, hogy a gyerekek, hát így nevezem persze, gyerekek, növendékek, leendő növendékek szemébe lehessen látni, hogy miről énekelnek, ugye idegen mindent eredeti nyelven kell énekelni, tehát ami nem magyar dal, magyar szerző, azt természetes eredeti nyelven kell, tehát nem lehet magyar fordítással énekelni, a felvételin sem, és a vizsgákon sem, úgyhogy hogy egyáltalán értik-e minden szóról, hogy mit énekelnek, és ezt közvetíteni is tudják, hiszen ez egy olyan előadó művészet, hogy meg kell, hogy történjen a színpadon az a csoda, vagy a koncertpódiumon, hogy megfogja a közönséget az, hogy miről énekelnek. És hiába van valakinek gyönyörű hangja, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy lehet valakinek csodálatos hangja, jó zenei érzéke, de hogyha nincs kisugárzása, akkor karizmája, akkor a legszuperebb, fantasztikusabb hangszín, egy két, három, vagy öt, vagy tíz, vagy pár perc után unalmas, és nem mond semmit. És ezt a közönség, aki nem professzionális zenész, az is megérzi. Nagyon megérzi a közönség, hogy mit tudsz adni.
Hány tanítványod van?
8 tanítványom van, és közülük vannak olyan én gyerekeknek hívom őket, nagyon szeretem őket, és szerintem ők is engem szerencsére, ez nagyon érzem minden órán, és ez föltölt, hogy vannak köztük tehetségek. Aztán, hogy
hát ebben, későbbiekben
mi lesz, és hogy fejlődnek tovább, milyen ütemben, és hogy a színpadi érzékük is fejlődik-e, vagy és a hangjuk is együtt. És ugyanakkor ki a nyelvet is most már nyelvek nélkül nem lehet érvényesen.
Hány nyelven is kell beszélni, ugye olaszul, németül
is? Nem is az, hogy beszélni, persze meg kell magukat érteni, tehát az éneklésen kívül, hanem hogy ha oda megy hozzájuk egy menedzser később egy verseny után, akkor el tudjanak velük beszélgetni, hát főleg angolul, de esetleg olaszul. Tehát a nyelvek, tehát a masterre mindenképpen nyelvvizsgával, mint hát a többi egyetemen is, a masterre nyelvvizsgát kell tenniük valamilyen nyelvből középfokon, hogy egyáltalán masterre felvehessük őket.
Szigorú vagy?
Jaj, hát próbálok szigorú lenni, de ez nem az én műfajom. Tehát szerintem nem is volt eddig problémám azzal, hogy nem vagyok elég szigorú, mert
a szemed kicsit... olyan vidám, hogy nehéz lehet így.
Nem kell, hát persze ezek az órák, a közönség, látod, azt mondom, hogy a rádió hallgatókra az közönség, ez már ilyen pavlovi reflex, hogy egyenként...
Még a fejedben még mindig ott vagy a színpadon.
Egyenként jönnek, igen. A gyerekek, nem, én ugye nem csoportos órákat tartok, tehát éneket nem lehet... egyetemi szinten, ilyen szinten az, hogy most örülök, ha többen bent ülnek és hallgatják az órát, mert szokták egymást hallgatni, de hát egy gyerekkel foglalkozom, és a tanár, a korrepetitor kollégával együtt, és akkor ha nem készülnek fel elég, akkor látják, hogy kicsit szomorú vagyok, csalódott, és az már elég. Szóval nem kell nekem kvázi intőket adni, meg kiabálni.
Szerinted a tanításban és egyben a mai világban hogy lehet moderné tenni egy klasszikus zenét fogyaszthatóbbá, és kell-e egyáltalán, vagy megvan a helye a zenei palettán, és most is ugyanúgy, mint régen, ugyanolyan tiszteletövezi, és ugyanolyan nagy a befogadókészség felé?
Hát nem, a dal műfajában sajnos nem ugyanolyan. Én azt érzékelem, hogy régebben, amikor én kezdtem a pályát, akkor rengeteg rádiófelvétel volt, úgy hívták, hogy Z-felvételek, meghallgatta egy szakértői zenei bizottság, és akkor amiket úgy tartották, hogy elrakják archívumba, azt elrakták, és akkor tulajdonképpen a rádió ebből is él, ezekből a régi archívumanyagokból. A Bartók Rádió például. Tehát sokkal több lehetőség volt arra, hogy a fiatal művészek felvegyenek dalokat, vagyis hogy felvegyenek tőlük dalokat, és énekeljenek, és azokat most is adják le, hál' Istennek, nekem is vannak ilyen dalfelvételém, vagy pedig hát külföldi előadóktól adnak le, és hát a Márványteremből, hál' Istennek, az rendszeresen vannak zenei felvételek, tehát ott még vannak olyan koncertek, amit leadnak egyenesbe.
Uh-huh. De és hogy értetted, tehát a
crossoverre gondoltál,
igen,
hogy tegyük modernebbé?
Igen.
Ez is egy érdekes kezdeményezés, tőlem nem idegen, biztos vannak tanárkollégák, akiktől idegen. Hát a Zeneakadémián a vizsgákon még ezt nem engedtük meg. Tehát átiratokat
így fázi énekeljük. Ezek a modern formák, hogy flashmobok, hogy kivetítők.
Hát azok nagy, hát nagyon klasszak. Hát például Balatonfüreden, Érdi Márta is Klassza Parton címmel megszervezett nagyon-nagyon színvonalas, nagyon jó koncerteket. Én is énekeltem a Zeneakadémiát a gyerekekkel együtt is, és egyedül is, és nagyon klassz, és flashmob is volt a Parton, és meglepett szemeket látunk, arrásvolából énekeltünk részleteket Zeneakadémiát a gyerekekkel, és óriási élmény volt, hogy meglepődtek, ott maradtak az emberek, hallgatták, és az is lehet, hogy később ezekből a fiatal felnőttekből és gyerekekből bemegy valaki az operába, vagy koncertterembe, és többször is meglátogatja ezeket a zenei termeket, tehát
akkor,
ezek nagyon jó kezdeményezések.
Akkor, kategóriákat húznánk, hogy igen, vannak emberek, akik azt mondják, hogy haldoklik a klasszikus zene, de van, aki azt mondja, hogy feltámad a klasszikus zene, hogy még például Németországban 80 befogadó színházban vagy operaházban lehet hallani operát, Magyarországon csak egy helyen, vagy talán két helyen, az Erkelben és a Magyar Állami igen, Operaházban, hogy, hogy mi a jövő, te hogy látod? Ez a műfaj.
Hát kis ország vagyunk, tehát természetes, hogy nem lehet, most nem akarok városokat, kisvárosokat megnevezni, igen, mert hát nálunk Szegeden régebben több opera ment, de ott azért még van operajátszás, Pécsett is, Debrecenben is, nem olyan fénykorát élik, mint régen sajnos, hát ezeknek anyagi természetű okai vannak, gondolom, én nem az, hogy most van-e rá igény, vagy nincs, mert biztos, hogy lenne, és hát hál' Istennek, hogy megnyílt az Erkel Színház hosszú évek után, ez egy nagy erény, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk ettől, de hát az Németországban tényleg rengeteg operaház van,
nagyon
sokkal nagyobb ország
is. Mi a különbség amúgy Németország és Magyarország között? Te tapasztaltál lényeges különbséget a kultúra tálalásában ezen a területen?
Igen, hát lényeges különbséget nem. A közönségben azt tapasztaltam, hogy nyitottabbak az alternatív rendezésekre, igen, és a modernebb rendezésekre nyitottabbak, mint itthon. És hát ők búznak, tehát hogyha valami nem tetszik, akkor bú, tehát nem fütyülnek,
igen,
és sokkal hamarabb kifejtik a véleményüket ilyen szinten, mint a magyar közönség. Tehát közönség tapsol.
Tehát, hogy ez a sznobizmus és ez az avitosság, hogy eltűnjön a klasszikus zenéről, ezt látom most, hogy a plakátokon és a jelmezekben és a videókban, ahogy ajánljuk ezeket a programokat, teljesen átalakítják, és úgy látom, hogy a fiatalok sokkal befogadóbbak a design miatt is, és a helyszínek miatt is a komoly zenére. Te hogy látod ezt?
Én is úgy látom, hát az operáz, hogy visszatérjek az operázra, nagyon-nagyon jó a PR. Tehát rengeteg óriás plakátot lehet látni, nagyon az operáz előtt is ezek a kisebb kamaróperák és előadásra kerülnek, tehát ez mind nagyon pozitív, és hát hogyha van a rendezés mögött koncepció, én énekeltem úgy Németországban több előadást, hogy nagyon modern volt a rendezés, de a rendezőink igazán nem tudta nekünk elmagyarázni, hogy miért rendezi azt, amit rendez.
Nem volt üzenete?
És nem volt üzenete, igen, nagyon jó, hogy kisegítettél, mert tényleg ezt akartam mondani, de nem volt üzenete. Mi se tudtuk igazán, hogy akik benne vagyunk egy rendezésben, nekünk tudnunk kell, hogy mi a koncepció, különben tényleg nem tudjuk átérezni, és persze közvetíteni a közönség felé. Tehát nagyon fontos, hogy a rendező el tudja magyarázni.
És hogy a forma miatt nevésztene a tartalom.
Valószínűleg igen, csak azt akarta, hogy ő modern legyen, és ne azt csinálja, és ne legyen egy konzervatív rendezés, de ugyanakkor ettől állati unalmas lett, és mi sem szerettük, és a közönség közben jó nemzetközi gárda volt hívva a egy pár ilyen operára, Rigolettóra, vagy másra, és megbukott a rendezés, ugyanakkor meg az énekeseket megtapsolták. Tehát ez egy érdekes tapasztalat volt.
Az opera az mindig telt házzal megy, és kigyózó sorokban állnak a jegypénztáraknál, igen, és csak protekcióval lehet jegyeket venni, úgyhogy valami van, van. Szerintem a feltámadás az igaz inkább, hát mint a haldoklás.
A proféta beszél belőled. Igen. Én ezt érzem, nagyon színes előadások vannak, rengeteg premier is van, sok fiatal tehetség, szép hangok, úgyhogy én is ebben hiszek.
És te, hogy látod, hogy a diákjaid, a növendékeid jól meg tudnak élni? Mondjuk ez is egy lényeges kérdés a mai világban, uh-huh. abból, hogy ennyit beletesznek egy hivatásba.
Igen, hát ebben nem mindig vagyok biztos, mert hát, hogyha felveszünk 10-12 gyereket vagy növendéket, hát abból biztos, hogy csak egy páran tudnak érvényesülni. Tehát közben a Zeneakadémia évek alatt derül ki, hogy ki az, aki igazán a színpadon, ahogy te is mondtad, hogy karizmatikus. Tehát nem elég a szép hang, közben színpadilag így van, és meg kell, hogy tudni mozdulni. Tehát most már nem az van, mint 30-40-50 évvel ezelőtt, hogy szinte áll az énekes a színpadon, és akkor csak a gyönyörű hangjával varázsol, hanem tényleg színpadilag is jelen kell lenni, ugyanakkor alkatilag sem lehet már az, hogy valaki mondjuk 25 kiló legyen, vagy 200, tehát most a végleteket mondom csak, tehát figyelni kell a megjelenésre is, a karmesterre is, arra is, hogy a rendezésre is közben, hogy zeneileg együtt marad, színészileg is. Tehát ez egy olyan komplex műfaj, mert például, hogyha egy színész most egy picit jön a fehér folt, az úgy értem, hogy pillanatnak nem jut eszébe a szöveg, és a sugol sem hallja annyira, akkor egy kicsit nagyobb hatásszünetet tart, és akkor a közönség azt mondja, hogy hát ma valami fantasztikus, mert úgy érzi, hogy az a szünet, az még jobban rá segít az előadására. Az énekesnek van, alatta a 80 zenész az alatt kimegy a zenekar az énekes alól. Igen. Tehát itt tényleg szerintem egy sokkal komplexebb és fantasztikus ez az egész
világ. A régi
világ.
Munkáidból és a hatalmas karrieredből mi az a tapasztalat, amit szerinted legjobban vesznek át a hallgatók, ami miatt a te óráidra érdemes beülni, és a te tudásod a legfontosabb?
Hát ezt nekem, én nem nagyon tudom ezt így elmondani magamról,
igen, tőlük,
meg,
igen, de
ezt tőlük kéne megkérdezni. Én nagyon vidám órákat tartok, hogy ha megtanulnak mindent, és akkor mivel tehetséges gyerekek, ez nekem egyáltalán nem esik nekezemre, tehát 8-9 órát egyfolytában végig tanítok, nem minden nap természetes, hét nem minden napján ezt úgy sem lehetne csinálni, akkor közben nem vagyok fáradt, de utána, amikor kimegyünk, gondolom a kollégáim is, akik ennyit tanítanak egybe, utána úgy érzem magam, mint egy zombi lennék, mert akkor úgy lemegy belőlem az energia, de közben annyira érdekes, minden gyerek más, minden növendéknek más a programja, más a hangfaja. Tehát és én velük sokszor énekelek, vagyis hogy megpróbálok megmutatni valami technikailag, persze más hangfajban, de hogy szabad, most nem akarok ebbe belemenni, hogy az éneklés egy felnagyított beszéd, valaki ezt mondta, nem én találtam ki, egy nagyon okos ember lehetett, mert ez tényleg így van, tehát nem lehet a technikázni az éneklés, amikor egy darabot, vagy egy gyönyörű igen. művet, vagy egy dalt, vagy egy oratórium részletet énekel, valaki nem lehet állandóan csak technikázni, viszont kell a technikai alap, és mindennek úgy kell történni, mintha beszélnél.
Tehát azért a spontaneitás megmaradjon.
Igen, de az, hogy ez most ebbe nem akarok felemenni, tehát a lényeg a szabadon, hogy szabadon énekeljen valaki szabad torokkal, és akkor én is hát megpróbálom megmutatni, hogy én hogy képzelem, mind ahogy a hangszeres tanárok is gondolom ezt így teszik, és akkor ebben én állandóan edzésben vagyok, úgyhogy én szerintem azért vagyok még pódiumom és az opera színpadon is, mert edzésben van.
Milyen gyakran jársz? Tehát egyben előadsz uh-huh. és tanítasz is. Milyen gyakran énekelsz?
Hát ez teljesen rapszodikus mindenkinél, mindig ez a pálya, tehát nem lehet behatárolni, hogy most két hétben egyszer, vagy egy héten egyszer.
Nem is olyan régen voltál Kínában, tehát eléggé nagy dolgokat hallok még.
Hát még énekelek, persze, még Melindát a Bánkbánból, szép szerepén vannak koncertek is, de hát régen is nagy példaképeim, például a Kalmár Magda, vagy Ágai Karola, vagy Kincses Aronika, ők mind sokáig énekeltek, olyan technikájuk volt, és olyan fantasztikus, Geszti Szilvia, aki tanárom is volt. Tehát ez nem kell, hogy ez pár évig tartson, 4-5-6 évig.
És amíg a Mária Kállásznak ugye volt ez a hát filmjén, bemutatták, hogy korán, igen. A hangja elég korán elment, vajon miért?
Hát ez egy nagyon komplex kérdés.
Ez genetika
is szerintem, és hogy kinek hány évig szól frissen és fiatalosan a hangja, másik meg az, hogy maradjon a saját hangfajában, tehát hogy az én véleményem szerint az egy fantasztikus és csodálatos egyedülálló énekesnő, mint Mária Kallas, énekelt olyan szerepeket is, ami nem az ő hangfaja. Úgyhogy szerintem ez a lebegés, tehát hogy a nagyobb vibrátó, ez szerintem azért kezdődött már 40 fölött. Mert énekelt felvételen Lammermoor Lucíát, ugyanakkor ő egy drámai szoprán hang volt.
Tehát nem egy
Macbeth, egy Gioconda, egy stb. Most nem akarom itt folytatni. És hát mivel egy fantasztikus hangterjedelme volt, ezért elcsábította az a kívánság a karmesterektől, hogy ilyet is, meg olyat is énekel, mert el tudta
volt
énekelni.
Volt az a film, amikor már ugye a Carmenbe ugye igen. Más hangját hát akárták alárakni.
Igen, igen. És el tudta énekelni, csak az volt. Más kérdés, hogy, igen, hogy egy pár év után...
Benne hogy végül nem hagyta.
Igen, de hát igen. Sajnos a pályája nem tartott sokáig, de hát amíg meg énekelt, addig fantasztikus, csodálatos dolgokat énekelt.
Te hogyan látod, változott a közönség?
Most, hogy a fiatalok között vagyok...
Operában?
Hát ha én a színpadon vagyok, nem annyira látom, hogy kik járnak. Ha nézőként bemegyek, vagy megnézek egy előadást, vagy főpróbát, akkor azt látom, hogy nagyon sok-sok fiatal is, tehát a fiatalabb korosztály is jár, szerencsére, meg hát az idősebbek is. Ezt erre nagyon nem tudok válaszolni. Inkább hiányzanak nekem a dalestek.
Igen.
A kevesebb az a koncert, ahol nagy kórus van, tehát azt nem, az régebben sokkal több volt a nagy oratóriumok, amikben a nagy zenekar és hát a pár énekes szólistán kívül nagy kórus is van. Uh-huh. Tehát például a rádiónak a kórusa is már kevesebbet lép fel. Ezek szerintem ezekben anyagi okok vannak.
Televíziós úgy gondolom. Felvételek? Vannak és
hát,
még?
Hát vannak még, de régebben a tévézenés színház rengeteg operát és darabot rendeztek, például a Szinetár Miklósnak is nagyon sok.
Igen, azokat mennyire
is,
szerettem.
Meg, igen, tehát gyerekként ezeket mindig néztem a tévébe, de hát akkor csak 2-3 adó volt, most meg mit tudom én, 80.
És ahhoz képest viszont nincs.
Igen. De most az M5-ös, ennek nagyon örülünk, mert ez
egy hiánypótló dolog.
Igen.
Akkor hallgassunk most egy kis zenét. Oh, Kertesi Ingrid operaénekesnő, érdemes művész a vendégem. Tehetséggondozásról és a kortárs komoly zenéről beszélgetünk, hogy hogyan lehet tulajdonképpen ebbe a modern véráramba beintegrálni a zenét úgy, hogy fogyaszthatóvá váljon a fiataloknak és azoknak is, akik nem tanultak komoly zenét. Hogyan kezdtél el énekelni? Azt olvastam az életrajzodban, hogy először csellista voltál.
Hát a csellista az kicsit...
Durva kifejezés?
Nagyképű lenne tőlem, igen? Ha én is ezt mondanám, hogy csellista voltam, mert hát csellózni tanultam 8,5 évig. Ez szerintem biztos, hogy nagyon sokat számított később az, hogy a dalokat, meg az oratórium szeretete, meg szóval ez biztos.
Ez is egy olyan hangszer, amin ugye képezni kell a hangokat.
Igen. Hát sajnos most már nem mennem, mert ugye vonos hangszereket, hogyha az ember évekig abba hagyja, akkor sajnos nem sikerülne, hogy most egy pár hónapig gyakorolnék, és utána mondjuk egy zenekarba beülnék, ez sajnos nem tudnám produkálni. És azt viszont sajnálom, mert a lakásban ott volt a zongora, és hogy zongorázni viszont a Zeneakadémia előtt csak egy évig tanultam, nem voltam gimnáziumba jártam, nem konziba, és hát az első évben kellett behoznom a 4 év konzervatórium anyagot, az nagyon nehéz volt.
Ez kemény
volt,
lehetett,
és ráadásul igen. Kislányom, mert nagyon még érettség után, tehát 19 voltam, amikor szültem a kislányomat, úgyhogy úgy kezdtem a Zeneakadémiát, hogy 1 éves volt. És hát ez nehéz volt, mert éjszaka...
Akkor ez egy nagyon kemény kezdet volt, igen, a pályád
elején. Igen, de nagymamámnál laktunk akkor még 4 évig, és nagyon sok segítséget kaptam. Hát igazából csak így sikerülhetett az, hogy Zeneakadémiát...
De úgy látod, hogy akkor, amikor te kezdtél, és most, hogyha vagy pályakezdő életét veszük figyelembe, akkor mi a különbség a lehetőségek között? Most sokkal könnyebb?
Hát, mikor én jártam Zeneakadémiára, akkor nem volt ez a bolognai rendszer, ami én nem szeretek. Tehát én nyugodtan ki merem mondani, hogy én művészeti egyetemen én ezt nem tartom jónak, de hát ez
meg tudod indokolni, hogy miért?
Most az van, hogy 3 év az alapszak, és aztán master 2 év operaszak vagy oratorumszak. Hát tulajdonképpen nálunk is az volt, hogy... harmad év után, vagy negyed év után, esetleg 5. év után lehetett felvételni az operaszakra. Én is így végeztem az 2 év operaszakot a 4. év után. Tehát ugye 6 évig jártam Zeneakadémiára, de most ezek a kreditek, tudod, hogy most ők, a gyerekek választják meg, hogy most miből mennyit tanulnak. Nem is akarok
ez egy kis
igazán,
anarchia.
Igen.
Nem is tudják megítélni talán, hogy
nekem az a véleményem, hogy sokszor nem annyira szívvel, lélekkel tudják bemenni egy olyan órára, amit ők nem ők választanak, hanem muszáj, mert az, mit tudom én, sokkal több kredit, mint az, ami esetleg vonzóbb lenne nekik.
Tehát a pontrendszerszerű megítélés az egy kicsit ilyen...
Igen, tehát lehet, hogy ez egy olyan egyetemen, amiben nekem nincs belelátásom, egy műszaki egyetemen, vagy közgázon ez nagyon jól működik.
Szerintem a művészeti képzés teljesen más.
Más, de ez lehet, hogy nekem nincs igazam most, és akkor ez...
Jó, hát ez egy vélemény, most a véleményedet közled, igen.
De minden esetre én próbálok a növendékeimnek feladni olyan régi énekeseket, hogy a YouTube-on nézzék meg, mert igazából a Médei olyan nagy úr, tudod jól, hogy
az oktatásban
igazából
is
csak azokat ismerik, akiket hallanak nagyon sokat a rádióban, vagy tévében látják, és olyan fantasztikus énekművészekről, mint a Gregor József, Kelem Péter, Kincses Veronika, a Kalmár Mogdés, folytathatná Mágai Karol, stb., hogy szinte nem is tudják, hogy léteztek, és milyen fantasztikus nyomot hagynak az opera és a dal világában. Úgyhogy én megmondom nekik, hogy ezt is ezt hallgassák meg a YouTube-on ettől és ettől a művésztől, és aztán meséljék el nekem, hogy kitől mit láttak.
Az alázatról, hogyha beszélhetünk, a művészi alázatról, és amikor tanulják ezt a hivatást, akkor hogy látod, hogy ide is begyűrűzik az, hogy mindenki egyből sztár akar lenni? Mert olvastam például, hogy a médiában is így van, hogy például tanulnak a médiában a gyerekek, és akkor hogy képzelik-e, hogy rögtön képernyős, rögtön sztár.
De ezt is hallják a tévében, hogy mindenki sztár. Tehát most én kapcsolgatom reggel néha a ébredés után a tévét, rossz szokásom, és azt hallom, hogy ilyen sztára vendégünk, olyan sztára vendégünk, akkor playbackkel esetleg lehet hallani, hogy rátátok, vagy nem tátok valamilyen ilyen perc sztár, tehát nem úgy értem, aki értem. Tényleg akármilyen műfaj, például nagyon elismerem a, most, hogy, ne, hogy nevesítsem is a Tóth Verát, akinek fantasztikus hangja van, és folytathatnám vannak a könnyű zenében, szerintem nincs könnyű zene, csak jó zene, meg nem
így van, hogy ezen a komoly zene, az elején itt letisztáztuk, igen, hogy a komoly igen, zene kifejezés, ez teljesen kifejezés, leminősíti a
de hát van olyan sztár is, aki egyszerűen egy Queenben van hangja, és megállítanánk 10 embert, akkor 8-nak ugyanolyan hangja lenne az utcán, csak mondjuk neki őt kapták fel, vagy szerencsé volt ki, a hangmérnök ki tisztázza a hangot, egyenként összevágják a CD-t, vagy a lemezt, és utána pedig koncerten rátátok.
Tehát
és
a kivesző félben van a hang, maga a hang, hát, az éneklésből hát jól hallom?
Mondjuk ebben a műfajban, de most nem az operában mi, vagy akkor az oratórium koncerteken, dal koncerteken, tehát egy ilyen pódium művészetben nincs playback, tehát mi nem mikrofonba énekelünk, csak hogyha szabad téren van az előadás, vagy a koncert, az természetes, hogy ki van erősítve. Tehát igazából, tehát ez igaz, amit énekelünk.
Te is az miért van, hogy a média felkap egy-két operaénekest Magyarországon, és akkor azt pörgetik mindenhol, és akkor azt hiszük, hogy 2 vagy 3.
Nézd, én erre nem tudok választ adni, mert nem vagyok média szakember, soha nem volt érzékem, különben a ilyen önmenedzseléshez sem sajnos. Tehát amikor én versenyeken nyertem, vagy tényleg jó...
Jókor voltál, jó helyen.
Igen, akkor nem, amikor azért jöttem, sajnos nem adtam le az újságíróknak, hogy most itt meg ott meg amott. Egész véletlen, hogyha megjelent valami, akkor nem tőlem tudták meg. Most biztos, hogyha most lennék pályakezdő, akkor ezt másképp csinálnám.
Kellene egy menedzser?
Tehát biztos, hogy akkor kellett volna, persze, de hát egy kicsit más világ volt. Tehát most erre is kell koncentrálni, hogy a kapcsolatrendszerekben, tehát ezek jól működjenek.
Kertes Ingrid művésznő a vendégem, és tehetségkutatásról beszélgetünk, így késő este. Manapság nagy népszerűségnek örvendenek ezek a tehetségkutatók a médiában, és most már nekünk így a komoly zeneterén is van egy ilyenünk, a virtuózok.
Jaj, virtuózok, így van.
Amiben te részt veszel.
Igen, az előválogató zsűriben voltam mind a kétszer, és most is majd úgy gondolom, hogy benne leszek, és ez egy fantasztikus.
Ez egy csoda.
Szóval ez egy tényleg a baráti körben is, akik nem zenészek, tehát orvosok, közgazdászok, stb. Tanár más pályán, tehát nem zenetanárok, vagy úgy várják az adást, úgy várták, hogy mikor, tehát nem operába járó emberekről is beszélek, és hát egy fantasztikus dolog ez az egész kezdeményezés, a piciktől is.
És ez a híre már bejárja a világot,
igen,
és most
igen,
már úgy tudom, hogy hamarosan Erdélyben is, igen, vagy Csíkszeredában is
igen,
elkezdődik.
Már tavaly is jöttek Erdélyből gyerekek.
Igen, de most külön ott.
Aha, ott ugye? Is ez válogatás, igen.
És hogy látod, hogy ezek a gyerekek, akik ide bekerülnek, mire számíthatnak a későbbiekben?
Hát én úgy látom, hogy akik bekerülnek a döntőbe, vagy esetleg még a középdöntőből is tehetséges gyerekek, utána figyelik őket. Tehát sok koncertjük van, fellépési lehetőség, és az, hogy közönség előtt zenéljenek, vagy az énekelkések énekel, én most a saját
az élő.
Az énekről jut eszembe. Persze, tehát az a fejlődés. Tehát nem az, hogy négy fal között gyakorolni, hanem hogy minél többet a publikumon, pódiumon állni, és és hát igen, például egy Boros Misiát, egy fantasztikus tehetség. Annyira kíváncsi vagyok, hogy pár év múlva, hogy ő hogy hova fejlődik, és hogy ezt az érdekes, izgalmas kis egyéniségét megtartja, és hogy tényleg ennyire...
És utána a menedzserek dolgoznak a gyerekekkel?
Én úgy gondolom, hogy igen, sőt, úgy tudom, hogy igen, és ez nagyon jó dolog.
Ki az, akiről elsőre rögtön láttad, hogy benne van az igazi... Csízió, vagy hogy
hát
is mondjam.
Hát egy kis Boros Misiben, de nagyon sok...
Volt nálad az előválogatáskor?
Igen, hallottam egész test közelből többször is, és csodálatos, hogy mindannyian ültünk, és tehát összejel hallgattuk, és édes kis pofia van, és látszik rajta, hogy gyerek még, tehát hogy nem csak az zongora mellett ül, hanem játszik
igen.
Is, és van még gyerekkora, tehát nem egy ilyen kis koravén gyerek.
Szerinted felfogja ő, hogy mi zajlik vele? Úgy igazából?
Én úgy gondolom, hogy most már igen, nagyon drukkolok neki, egy csoda, kis csoda gyerek. És hát persze az énekesek részéről ez egy más dolog, mert nem lehet összehasonlítani egy 5 vagy 8 vagy 10 éves kis virtuóz hangszeres gyereket egy énekes versenyzővel, mert ugye a mutálást meg kell mindenképpen várni, tehát egy 18-19 éves gyerek még nem tud úgy énekelni, mint egy 6-8-9-10 éves kis csoda gyerek, akár hárfás, vagy fuvolás, vagy zongorás, tehát ez egy nagyon érdekes, és hát nehéz dolog az énekesek szempontjából is, hogy tudnak részt venni a virtuózokban.
És hogyan változik
hát
a hangjuk is például később, ezt be kell kalkulálni, ugye?
De már tavaly is voltak énekesek, és idén szerintem remélem, hogy még több tehetség jön, mármint az énekeseket nézve, és drukkolok, hogy minél több Erdélyből is, és hogy itthonról is minél több énekes vállalkozón erre a megmérettetésre, olyan izgi lesz, várom őket.
A saját előadó művészetedben mire készülsz? Hol láthatunk újra?
Hát január végén Ausztriában megyek Mozart C-moll misét, a nagy C-moll misét énekelni, gyönyörű szoprán szóló van benne, nagyon szeretem, Mátyás templomban, virtuózok kamarazenekarral fogok kétszer fellépni, és aztán majd tavasszal a Erkel bánkbányából a Melinda előadásaim lesznek.
Biztos sokan kíváncsiak.
Hát én nagyon remélem.
Mi a helyzet a könyvírással? Nem gondoltál arra?
Nem, nekem nincs íráskészségem.
Ezt egyből elmondtad, nagyon határozottan.
Mert igen, erre most a doktorátusra nem kért érnék ki, egyrészt nincs is rá idő, meg lehet, hogy olyat mondanék, amit nem utána mérges lennék magamra.
Amúgy miből írod a doktoridat?
Mert igazából Hollosi Kornélia a nagy a nemzet csalogányának hívták, és kuratúr szoprán volt, és tulajdonképpen Erkel Ferencet, ő ihlette meg a
Bánbában, ő volt a múzsa,
a Garamáriával, a Melendára, tehát nagyon izgalmas feladat, de én úgy gondolom, hogy egy előadó művész azzal, amit a pályán letett a pályája, sok év alatt, azt is lehetne doktorátusnak tekinteni.
Bizony.
Tehát mondom, ez az írás, mert ebben van jó sok feladat, hogy írnom kell. Ez nekem egy elég teher. De vannak kollégáim, akik imádnak írni, és hát ez egy készség.
Én tanítani, énekelni szeretek.
Hát érted, nézd, nem tudom. Én úgy gondolom, hogy én nagyon, nagyon szeretek tanítani. Úgy látom a tanítványaim, hogy élvezik az órákat, és hát ha alkalmad lesz megkérdezni őket, akkor kérdezd meg.
Köszönöm szépen,
én is
voltál,
köszönöm.
És sok sikert neked.
Köszönöm szépen. Oh.
Sense of a rise, take a different